A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei házi csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Marosvásárhelyen találkoznak ma délután a romániai magyar üzleti világ képviselői. Energiahatékonyságról, a mesterséges intelligenciáról, annak az üzleti életben és a mindennapokban való használatáról tanácskoznak a Studium Hub-ban. Mai műsorunkban az utóbbiról szólunk, a mesterséges intelligencia előnyeiről és hátrányairól, arról, hogy megkönnyíti, vagy bizonyos értelemben hosszú távon bosszúságot is okozhat a mesterséges intelligencia használata. Meghívottam Nagy Imecs Péter közgazdász, egy kolozsvári cégcsoport ügyvezetője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Használójaként hogyan határozza meg a mesterséges intelligenciát? Ez idáig ugye élőlények esetében beszéltünk természetes intelligenciáról, az ember esetében, de állatok esetében is. Mi is tulajdonképpen ez a mesterséges intelligencia?
Nagyon-nagyon sokan, nagyon sokféleképpen határozzák meg a mesterséges intelligenciát. Főleg mérnökök, informatikusok, programozók rengeteget szoktak arról vitatkozni, hogy melyik miért igen, vagy miért nem mesterséges intelligencia. Van, aki az öntanulásnak a képességében méri a mesterséges intelligenciát. Mi igazából így közgazdás szemmel főleg azt nézzük, hogy milyen hatása van az emberekre, és milyen hatása, hogy mekkora segítséget tud nyújtani. Úgyhogy az én szempontomból a mesterséges intelligencia gyakorlatilag 2024-re annak lett szinonimája, hogy milyen olyan segédeket, eszközöket, informatikai eszközöket tudunk segítségül hívni a mindennapi feladatainkban, munkáinkban, és ezek minél inkább emberszerű segítséget tudnak, az emberéhez hasonlító segítséget tudnak nyújtani, annál inkább mesterséges intelligenciának tekinthetők. És ez igazából nem csak az én definícióm, mert erre a legjobb példa ugye a leghíresebb, méltán híres ChatGPT, amelyik technikai definíciók tömkelege szerint nem mesterséges intelligencia, de a nép úgy döntött, hogy mégis az, gyakorlatilag mára a legtöbb felhasználó szemében a mesterséges intelligenciának egy szinonimájává vált a ChatGPT, és nagyon sok ember szemében az a mesterséges intelligencia, úgyhogy milyen érdekes, hogy sokan mérnökök, olyanok, akik ehhez a témához nagyon-nagyon jól értenek, különböző definíciók mentén próbálták ezt már ugye az 1900-as évek közepétől erre felhez definiálni, és erre jött is ugyebár azt szokták mondani, hogy a többség, az emberiség végül egy olyan definíciót vett, ami sokkal gyakorlatiasabb. Az a mesterséges intelligencia ma, amelyik a legtöbbet tud nekünk segíteni a hétköznapokban.
Tulajdonképpen az eddig használt internetes keresőprogramoknak a tökéletesített változata ez? Vagy abból indult ki mindenképpen, gondolom?
A mesterséges intelligencia igazából már körülvett bennünket már jóval a ChatGPT előtt is, és anélkül tudtuk volna, de szoktam ezzel a kérdéssel is játszani, amikor előadok ebben a témában, meg szoktam kérdezni jelenlévőket, hogy ki az, aki már használt a mesterséges intelligenciát, és akkor mondjuk a terem többsége úgy felszokta nyújtani a kezét, és nagyjából arra asszociál, hogy már próbálta a ChatGPT-t, vagy a Gemini-t, vagy valamelyik hasonló megoldást. De igazából mindenki használt már mesterséges intelligenciát, ha tud róla, ha nem. Azáltal, hogy gyakorlatilag a telefonunkat a kezünkbe vesszük, készítünk egy fényképet, és ott egy olyan algoritmus valami segít kitalálni, hogy akkor mi most éppen természeti fényképet, egy virágot fényképezünk, vagy éppen egy focilabdával játszó gyereket. Ezzel mi gyakorlatilag már a mesterséges intelligencia használói vagyunk. De igazából ebből a szempontból, hogy hogyan is használjuk, három kategóriát lehet így gondolni, így nagyjából az alakult ki, hogy van az a mesterséges intelligencia, ami láthatatlan, ami körülvesz, és olyan szolgáltatásokba, Google keresőbe például, vagy bármilyen más internetes keresőbe, akár weboldalakba, akár szoftverekbe ágyazott mesterséges intelligencia, amit használunk ha tudunk róla, ha nem, de használjuk, és körülvesz. Manapság szokták is viccesen mondani informatikai körökből, hogy amelyik szoftverben nincsen mesterséges intelligencia, az már nem is szoftver, és gyakorlatilag eladhatatlanná vált most már. Ha telefont veszünk, mindenhol röpköd az AI, ha autót veszünk, mindenben kell legyen mesterséges intelligencia, mert hanem nem eladható. Van az a mesterséges intelligencia, amire legtöbben asszociálunk, ezek az asszisztens típusú mesterséges intelligenciák, amik igazából ugye tartalomgenerátorok, szöveggenerátor, képgenerátor, ami a ChatGPT, Gemini és társai. És van a harmadik kategória, azok általában olyan vállalkozói környezetben, amikor vállalkozások saját maguknak, a saját folyamataikra fejlesztetnek egyedi szoftvert, ami az ők folyamataikban segít. Ebben ugye ez ipari automatizáció verte, igazából volt először, aki az ösvényt taposta, ott már nagyon régóta különböző, akár energiahatékonysági, vagy a gyártást, automatizálást, anyaghatékonyságból már nagyon régóta használnak, és ez most a 2010-es évek végétől kezdett begyűrűzni az irodai munkába is. Ott egyre inkább ugye a szoftverrobotok fogalma kezdett meghonosodni, akik olyan kis robotocskák, akik irodai folyamatokat vesznek át, különböző ügyviteli, adatbeviteli feladatokat, számlafeldolgozást, általában olyan munkát, amit nem annyira szeretünk végezni, mint hogy másolunk adatokat egy táblázatból egy másikba, vagy pötyögünk, de ilyen jellegű feladatokban már megjelent a szoftverrobotoknak is a fogalma, amik attól robotok, hogy önmagukban dolgozó számítógépek.
Mennyire rohamosan fejlődik ez a tudományág?
Hát igazából kapkodjuk a fejünket. Most egy olyan korszakot élünk, amikor annyira sok megoldás jelenik meg, amelyik mesterséges intelligenciát különböző formában használ vagy automatizál, hogy egy még igazából a piacon szakemberekként is folyton szűrőket kell feltegyünk magunkra, és folyamatosan kell nézni, hogy mi az, ami ingyenes, de miért mitől ingyenes, hogy az lehet, hogy pont attól drága, hogy ingyenes, vagy hogyha fizetős, akkor mennyibe kerül. Olyan végtelen skálán mozog most jelen pillanatban akkora a zaj a piacon, hogy ember legyen a talpán, ha a mezei felhasználó, ha alkalmazott, ha cégvezető, hogy megtalálja azokat a megoldásokat, ami tényleg őt segíti. Mert ez igazából mi az általam alapított cégnek a fő mottója, mi automatizációval foglalkozunk, hogy igazából nem az a fontos, hogy mit tud az a szoftver, hanem mindent azon keresztül nézzünk, hogy miben tud segíteni. És hogy próbálunk nagyon egyszerű, költséghatékony megoldásokat találni, ezért is már sikerült, akár igazából több mint 180 olyan robotunk van, vagy befejezett mesterséges intelligencia projektünk, amit erdélyi vállalkozások, romániai vállalkozásokban dolgoznak már, mint robotok és mesterséges intelligencia.
Említette azt, hogy ugye sokszor ami ingyen van, az drágább. Ez miért érvényes a ChatGPT esetében?
A ChatGPT esetében egy igazából a fejlesztő az OpenAI által egy egyáltalán nem titkolt dolog, hogy az ingyenes verzióban az összes párbeszéd, az összes feltöltött adat, ők tréningezik tovább, és trénelik tovább a mesterséges intelligenciát, ez a fejlesztés alatt. Ezzel tanul a mesterséges intelligencia. Mi abban a pillanatban, hogyha egy versikét iratunk vele, vagy hogyha, mint minden komoly ember, mi is annak idején először, hogy elkezdtünk vele hülyeskedni, meg verseket iratni, aztán utána kezdtünk inkább belegondolni, hogy ez üzleti felhasználásban mire lehet használni. És itt nagyon fontos dolog, hogy az ingyenes verzióban, mielőtt egy 20 oldalas egyébként titkos dokumentumot, például egy szerződést feltöltenénk, azt végig kell gondolni, hogy abban a pillanatban az a szerződés az OpenAI-nak egy jogos tulajdon, amivel ők szabadon taníthatják a mesterséges intelligenciát. Ez az ár, ez kiváltható rögtön egy 20 dolláros havi előfizetéssel. 20 dollártól indulnak például a ChatGPT-nek az előfizetési, de hasonló konkurenseiknek is mind van fizetős változata, ahol kikapcsolható ez a funkció, vagyis ahol kikapcsolhatjuk azt, és megtilthatjuk azt, hogy az adatainkat felhasználják. Úgyhogy ameddig csak játszunk...
Ugyanúgy használhatjuk azt a tudástárat, amelyet használ.
Ugyanúgy használhatjuk a tudástárat, viszont ezért is szoktuk mondani, és bármilyen mesterséges intelligenciával kapcsolatos előadáson hangsúlyozzuk, hogy ameddig játszunk vele, próbálgatjuk, rendben van, de amikor már komolyra fordul a dolog, és tényleg nagyon üzleti életben is nagyon sok helyen tud sok mindenben segíteni, akkor elő kell fizetni, az a pillanat, ahol ezt a funkció ez megéri, és sokszor az ingyenes az drágább, mert hogy olyan árat fizetünk vele, amit nem tudjuk, hogy azzal az adattal mi történik. Természetesen mi is, mint szoftverfejlesztők, szoftverfejlesztési környezetben csak a fizetős változatokat és a GPT-nek azon változatait használjuk, amik a felhasználó adatait nem használja fel semmilyen szinten.
Tehát gyakorlatilag ez nem egyfajta átverés?
Igazából átfedés.
Bár biztos, hogy ott le van írva, hogy csak az emberek ugye önmagukból adódóan nem szeretnek mindent elolvasni, amit eléjük tárnak. Ha apró betűs, ha nagy betűs, ha sok a szöveg, akkor elvesztődik a lényeg.
Igen, ez igenis, meg nem is. Egyfelől azért nem átverés, mert hogy nem csak az apró betűs részekben írja ezt. Már rögtön, amikor az ember létrehozza a felhasználat, hogy eléggé egyértelműen bemutatja a csomagjait. Másfelől meg egy kicsit azért átverés, mert azért érződik az egész modellen, hogy ők szeretnék, hogyha az emberek az ingyenes változatot használnák. Nekik hosszú távon jobban megéri azt, hogy mi ingyen használjuk, mert igazából ők ezzel ingyen tesztereket kapnak, ingyen teszteljük, ingyen tanítjuk a mesterséges intelligenciát, ami nekik jóval többet ér, mint havi 20 dollár, hogyha aktív felhasználók vagyunk. És egy picit átverés is, meg nem is, de azért az átverés szót azt azért kerülném, mert hogy ez egy eléggé publikusan és egyértelműen elérhető információ.
Hát önmagunktól megyünk bele bizonyos...
Szeretjük magunkat általában azzal állítani, igazából szeretjük az ingyenes dolgokat, a Google keresést is nagyon szeretjük, és nagyon örülünk neki, hogy ingyenes, és valószínűleg holnap nagyon felháborodnánk, hogyha Google pénzt kérne a keresésekért, holott mi ugye vár a reklámok során azért ennek az árát busásan kifizetjük, a sok reklám, és a sok ott is igazából ugyanúgy tanítjuk az algoritmust, és hogyha például valaki arra kíváncsi, hogy a Google mégis mennyire ingyenes, akkor egyszer keresse meg a Google-nek, a kereső motorján bejelentkezve el lehet érni egy olyan oldalt, amelyik azt a tudást tartalmazza, amit a Google rólunk tanult az évek során, és meg lehet lepődni ezzel.
Rólunk személy szerint?
Rólunk személy szerint el lehet érni, hogy a mi keresésünk alapján ő milyen profilt állított össze, és amikor az ember szembesül az önmaga digitális lábnyomával és tükörképével, hogy mennyire pontosan tudja Google azt, hogy mekkora gyerekeink vannak, nekik mi az érdeklődési körük, éppen fociznak, vagy éppen sakkoznak, vagy hogy mi éppen motorozunk, ezeket a Google kereső tökéletesen tudja rólunk. Sokan marketinges szempontból mondják, hogy jobban leprofiloz minket, mint hogyha velük egy marketing szakemberrel fél órát beszélgetnénk.
Mennyire bízhatunk abban, hogy ezek az adatok nem kerülnek jogosulatlan kezekbe? Hiszen, ahogy ön is mondotta, hát ezt önként ajánljuk fel, illetve rólunk írnak, mi nyilatkozunk, mi saját magunk, ugye töltünk fel fényképeket ide-oda arról, hogy hol járunk, mit csinálunk, focizik-e a gyerekünk, vagy éppen kardvívással jár, szóval bízhatunk abban, hogy ez nem kerül illetéktelen kezekbe?
Azért bízhatunk benne, mert hogy annyira az üzleti modelljüknek az alapja a felhasználóknak az ismeretei, hogy abban a pillanatban, hogy ez a bizalom megrodjanak, kiderülni, hogy ez az adatokkal visszaélnek, akkor ezeknek a nagy cégeknek gyakorlatilag az alappillére rodjanak. Meg abban a pillanatban, hogy szembesülnénk, hogy a Google visszaél az adatainkkal, attól a pillanattól ez az ingyenes, idézőjelesen ingyenes üzleti modell mindegy kártyavár dőlhetne össze, és már nem lenne ugye kedvünk másnaptól keresni, hogyha látnánk, hogy a mi kereséseinket valahol visszaélnek fele, vagy felhasználják el, vagy például emiatt kiderül, hogy mi valamilyen betegségben szenvedünk. Itt azért nagyon kényes dolgok bizony vannak, mert rákeresünk az interneten bizonyos tünetekre, és abból lehet, hogy megtudja a munkahadónk, hogy mi valamilyen betegségben esetleg szenvedhetünk, amiből ugye kellemetlen helyzetek. Úgyhogy erre általában az a válasz, hogy nagyon vigyáznak rá, mert nekik ez lételemük. Ebből élnek, belülünk, a mi adatainkból élnek, ezért nagyon kell vigyázzanak a mi adatainkra, hogy ez a bizalom ez megmaradjon.
Itt egy kérdés szülőként sokunkat foglalkoztat, Ilona írja SMS-ben. Jó napot kívánok! Szinte ma már ott tartunk, elsősorban a fiatal korosztály, hogy a mesterséges intelligencia helyettünk gondolkozik, mindent intéz, él, akár megszervezi az egész életünket nekünk és helyettünk. Hogyan lehetne ezt az egészet elfogadható szintre állítani? Mi az arany középút? Létezik arany középút?
Hát az emberek szeretnek végletesek lenni, és most is egy olyan kort látunk, hogy hirtelen ezelőtt 10 évvel nagyon kevesek, és nagyon csak bizonyos kontextusokban beszéltek mesterséges intelligenciáról, most hirtelen felrobban minden, és elvárjuk, hogy mindent a mesterséges intelligencia oldjon meg helyettünk. És most már tényleg nap mint nap lehet olyan nehézetekkel találkozni, hogy valaki a bevásárló listáját is vele íratja meg, ami egyébként el semmi baj nincsen. Csak itt jogos a kérdés, hogy akár oktatásban, akár a gyerekeink tanulásban, akár mi, mint szülők, hol van az a pont, ahol ne butuljunk el, és azért maradjunk meg gondolkodó embernek. És itt a kulcs az eszköz. Eszközként kell tekinteni ezekre a megoldásokra, amiket uralnunk kell. Az oktatásban például, ameddig a létezésüket is próbáljuk eltitkolni, és tabu téma maradt, hogy a ChatGPT-vel például egy tanuló segítségével szeretném kihangsúlyoztatni eszét írat, addig nem tudjuk uralni ezt a helyzetet. Addig egy tanár nem tudja észrevenni azt, vagy nem tudja megtanítani a diákjainak, hogy ezt hogyan lehet ésszel használni. Úgyhogy én erre a tanácsként azt mondani, hogy az egyensúlyt most is keressük. Most valószínűleg egy olyan végletben vagyunk, ahol végletesen használjuk a mesterséges intelligenciát, akik sokakat beszippantott. És a mi felelősségünk az, hogy a tudatos használatra megtanítsuk a gyerekeinket. Ez szülőként is kötelezettségünk, és itt szerintem nagyon fontos fejlődni a figyelmet, hogy még ha valakinek nincs is különösebb számítógép kezelési tudása, hát a ChatGPT-t bárki meg tudja például tanulni, kezelni, és abban a pillanatban, hogy mi elkezdjük ugyanúgy használni, akkor sokkal jobb rálátásunk lesz arra, hogy ez hogyan lehetne okosan, irányítva, eszközként használni. Úgyhogy én ezt szülőnek, tanárnak, mindenkinek ugyanolyan fontos szerepének látom a felnőtt társadalomnak, főleg a gyerekek védelmében, hogy az okos mesterséges intelligencia és a kritikus mesterséges intelligencia használatot meg kell tanulni. Úgyhogy egyensúlyt azt szerintem keressük.
Ezzel kapcsolatos Csongor gondolata is SMS-ben, egy kicsit hosszú, de felolvasom úgy, ahogy van. Nagyon nagy becsben tartja az ön tisztelt meghívottja a mesterséges dolgokat, nyilván ebből él, de sajnos nem hallottam, hogy maradjunk még a földön, mert ezek a dolgok csak gyengítik úgy a kognitív, mint más agyi működésünket. Sőt, a gyerekeknél nem is engedik kifejlődni, hanem függővé teszi. A kényelem és a lustaság rávisz minket is, és önöknek így virul az üzlet. De nem gondolunk bele, hogy mindjárt egy murkot sem tudunk elültetni. Azért meggondolandó, hogy van sok olyan ember, úgymond értelmiségi, aki úgy öltözik, ahogy mond neki egy bizonyos chat micsoda. Nem kritizálni, de mindig, mikor elhangzik a sok dicsérő szó a mesterséges micsodáról, akkor hangzodjon el, hogy ártalmas is lehet. Előbb-utóbb valaminek történnie kell, ezt nem lehet követni, ami történik. Ha 20 IT szakértőt kérdünk, 15 féle választ kapunk, mert minden percben újul, frissül minden. És ha gond van, a rendszerre van fogva minden. Egyáltalán nem bízhatunk benne, ház nélkül maradnak emberek, pénzek tűnnek el a kontokról, stb. Nincs egy igazi jogi törvény kidolgozva, és még sorolhatnám. A szekér a ló előtt van már, és ez nem természetes, hanem, mint mondja, mesterséges, tisztelettel Csongor.
A haladás, ez az emberiség történelme igazából megmutatta, hogy nem nagyon gátolható. Erre volt több próbálkozás, több korszak is, és ugye bár az emberiség már átment egy mezőgazdasági forradalmon, egy ipari forradalmon, ahol igazából az érvek teljesen hasonlóak voltak. A mezőgazdasági forradalom esetén ugyanezt mondták, hogy az emberek elveszítik az igazi kapcsolatot a földanyával, hogy nem fogjuk már érezni azt, hogy azokat a növényeket hogyan kell termelni. Amikor elkezdték a fajukat keresztezni, akkor ugyanígy megvádolták az embert, hogy Istent játszik, szegénységgel riogattak, hogy elveszi a mezőgazdasági forradalom az emberektől a munkát, és hasonló érvek mentén zajlott le az ipari forradalom is.
Hát ugye, és amikor elnézést, hogy kiegészíteni akarunk, csak amikor megjelent a televízió, azt hitték, hogy a rádiónak befellegzett, mikor megjelent az internet, akkor meg a tévét, meg a rádiót temették, de attól él minden. Most, mintha ez azért egy kicsit durvább lenne, de nem.
Igazából gyorsabb. Szóval igazából az, amitől az emberiség joggal fél, és itt értem és érzem a kritikát, az azt, hogy az ipari forradalom, a mezőgazdasági forradalom igazából sokkal hosszabb időn keresztül és lassabban zajlott le, nagyon felgyorsult az emberiség, és amíg az ipari forradalomban is ugyanez évek mentén volt, hogy akkor az például a varrónők kapcsán, hogy a varrónők a varrógép miatt el fogják veszteni a megélhetésüket és a munkájukat, ehhez képest meg az lett, hogy a ruha lett olcsóbb, és hirtelen mindenki megengedhette magának, hogy normális ruhákban öltözzön. Ugyanígy ezek a korszakok lezajlottak, és mindegyiknek nagyon-nagyon komoly hatása volt a társadalomra. És igazából egy kérdés ismétlődött, hogy urai vagyunk, vagy áldozatai vagyunk a technológiának. És sajnos itt egy és van. Lesznek urai, lesznek haszonélvezői, és lesznek áldozatai is a technológiának, ugyanúgy, ahogy minden forradalomnak voltak. Ugyanígy a digitalizációs forradalom is már nagyon korán elindult, sokan 60-as évekre, inkább a 80-as években, van, aki a Windows és az Office elterjedésére mondja azt, hogy na akkor igazán indult a digitális forradalom. Ugyanígy ez lezajlott, hogy az irodai munkát el fogják veszíteni az emberek. Az AI-jal ugyanezt történik, csak borzasztó gyorsan. Ezért kapkodja mindenki a fejét, és van megijedve. A társai hasonlók lesznek, megállítani nem lehet. Szóval igazából azok a törekvések, hogy ezt tagadni, szabályozni, különböző tiltásokkal féken tartani, ez valószínűleg a legfeleslegesebb cselekedet, amit már egyszerűen ezt már bebizonyított az emberiség, hogy egy progresszív faj vagyunk, haladunk előre, más utat nem tudunk elképzelni, és ebbe az útba már elindult az emberiség, innen visszafordulni már nem lehet, ez gyakorlatilag már történészek is egyetértenek benne, hogy a következő 10-15 évünket ezt fogja jellemezni, és ennek a társadalmi hatásaira fel kell készüljünk. Szóval gyakorlatilag egy olyan helyzet, hogy én értem azokat is, akik egyetértenek vele, és azokat is értem, akik nem, de viszont meg kell tanulni mindenkinek együtt élni vele, és akkor például a munkahelyi, a munkaerőpiac átalakulás, az oktatás átalakulásában az összes kritika mellett meg kell tanulni azt, hogy rendben, ennek mi hogyan tudunk nyertesei lenni. Mint egyén, mint család, mint cég, mint munkahely, mint nemzet, és ez a kicsiből adódik össze. És egy biztos, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy minket ez nem érdekel, mert nem szeretjük, mert idegen tőlünk, vagy utáljuk, mert ilyen is van, attól még ez meg fog történni. Attól mi még ugyanabban a társadalomban fogunk élni, amelyik már megváltozik ezeknek a hatásaira. A munkaerőpiacon tagadhatatlanul új munkahelyek teremtődnek, de régi munkahelyek szűnnek emiatt meg, pont mint az ipari forradalomban. Úgyhogy hogyha egyetlen egy tanács tudna lenni, amit ha szeretjük, hanem szerintem muszáj minden embernek figyelembe venni, az az adaptív képesség, vagyis hogy tudjunk mi, készen álljunk a változásra, és valamilyen szinten tudjunk tanulni. És ezt rengeteg munkáján láttuk lezárni, mint mondtam, több mint 180 olyan esetünk van, ahol már romániai cégek vezettek be hasonló automatizálás megoldásokat, és nagyon sok helyen az történt, hogy viszonylag banális irodai munkakörökből azok a személyek, akiket érintett az automatizáció, előléptetődtek. Szóval elejétől például ők végeztek volna egy ilyen egyszerű feladatot, hogy egész nap számlákat pötyögnek be, most az a dolguk, hogy robotot felügyelnek, amelyik számlát vezet be helyettük. Gyakorlatilag előléptetődtek. De viszont nagy kérdés az, hogy mi milyen, hogy soroljuk magunkat, mert ha elzárkozunk, ha jön a munkaadónk, és azt mondja, hogy már pedig holnaptól ilyen szoftvereket fogunk használni, amely bármilyen munkahelyen előfordulhat. Hogyha erre nekünk az a reakciónk, hogy hát, ez egy viccét, tehát 20 éve én minden nap ugyanúgy végzem a dolgomat, nálam senki se tudja jobban ezt, hogyan jön nekem ide egy mesterséges intelligencia, hogy jobban csinálja, mint én. Ilyen reakcióba valószínűleg a veszteságra kerülünk. Muszáj nyitottnak lennünk, bárhány évesek is vagyunk.
Mit kezdünk a gyerekekkel? Hiszen ők azok, akik védtelenek ebben a helyzetben. Mi szülők valamennyire tudjuk befolyásolni, de ez tapasztalatból mondom, hogy nem egyszerű dolog, ez elég sok konfliktussal jár. Hogyan tudjuk a gyerekeket megvédeni? Attól is itt, ahogy Csongor is írta, hogy vagy tanuljanak meg, vagy ne felejtsenek el gondolkodni, hiszen ez a gép nem fog helyettünk gondolkodni, attól nekünk ugyanúgy bizonyos dolgokat meg kell tennünk.
Nagyon jó módszertanok vannak, és igazából már vannak zseniális pedagógusok is, akiktől például ezt a példát veszem, akik elfogadták azt, hogy már pedig a gyerek, ha akarja, megiratja otthon a történelmi eszét a ChatGPT-vel, ha akarjuk, ha nem, és valószínűleg ezt észre sem fogjuk tudni venni. Úgyhogy ahelyett, hogy ezt tagadnák, tiltanák, ami igazából valószínűleg egy teljesen fölösleges folyamat, próbálják ezt játékosan és a folyamatot irányítva kezelni. Konkrét példa a történelem tanártól, aki azt mondja, hogy rendben, írasd meg a ChatGPT-vel a szakdolgozatot mondjuk Mátyás királyról, és utána javítsd ki, keresd meg benne a hibát. És nagyon jó a példa, mert egyfelől a gyereket ösztönzi arra, hogy nagyon figyelmesen végigolvassa azt, amit a ChatGPT ír, mint Eszé Mátyás királyról, és fog benne hibát találni, ami ugyanúgy akkor gyakorlatilag, mint élő példa, bebizonyítja a gyereknek, hogy a ChatGPT nem tévedhetetlen. Az csak egy statisztikai alapon szavakat a legnagyobb valószínűséggel összehozó, sokszor a forrásokat nem pontosan feltüntető valami, amelyik igen, segíthet, de akkor ha te ügyesen felügyeled, és kritikusan kijavítod. Egy ilyen egyszerű példa, egy történelem tanártól is mennyire zseniális. A gyereket megtanítja okosan használni, kritikusan használni. Ugyanígy szülőként is, nagyon sok példa volt például a mobiltelefonok korában is, hogy mekkora impaktja van annak, hogyha mondjuk egy 20 gyerekes osztályban 20 gyerekből 19-nek a telefonján van szülői zár, és a 20-nak nincsen, mert a szülő nem értett hozzá, nem érdekelte, és nem tette fel a szülői zárat, és korlátlan internet hozzáférése, gyakorlatilag bármihez hozzáfér az a gyerek. Elég egy osztályban egy ilyen telefon, hogy a teljes osztály azon ugye már bármit nézhessen. Nagyon fontos, hogy szülőként ne zárkózzunk el, még akkor is, hogy a borzasztó idegen és a komfortzónákon kívül van, nem olyan nehéz dolgok meg lehet tanulni, tanuljunk meg szülői zárakat használni, ugyanúgy ChatGPT-ben is be kell állítani, hogy ott egy gyerek használja. Csak nekivaló tartalmat tudjon generálni a ChatGPT, csak nekivaló forrásokból táplálkozzon, Google keresőt is be kell állítani, telefont is, okos tévét is, körülvesznek a kütyük, okosak, nem okosabbak, mint mi, hogyha megtanuljuk használni őket. Hogyha nem, akkor irányíthatatlanok.
Önök a Marosvásárhelyi Rádió Miben Segíthetünk című műsorát hallgatják. Mai műsorunkban a mesterséges intelligencia előnyeiről és hátrányairól szólunk, valamint arról, hogy megkönnyíti vagy bizonyos értelemben hosszú távon bosszúságot is okozhat a mesterséges intelligencia használata. Meghívottam Nagy Imecs Péter, közgazdász, egy kolozsvári cégcsoport ügyvezetője. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Csongor vagyok. Nem tudtam megállni, és ezért nagy-nagy gratuláció a szerkesztő úrnak, mert ebben az egy adásban lehet nyugodtan írni is, telefonálni is, átvonatban minden üzenet. Sajnos már van olyan műsor ebben a rádióban, hogy be se olvassák az üzenetet, mert kritikus. Én nem veszekedni akarok, vagy vitatkozni az ön meghívottjával, csak azt szeretem, tehát nagyon sok minden ütközik a dolgokkal, és ezzel nem foglalkoznak az emberek. Tehát az én példámat mondom, és nem én vagyok egyedül, mint Illés a Bibliából, azt hiszem, hogy a gyerekem csak 14 éves korában kapott telefont, a nagy, a kicsik még szó sincs róla. És amellett szintiszta tízes tanuló, meg nem dicsérem, egyedül, zongorázik, stb. Egészen más dolgokat adtam nekik, és adok, és az időmet. A másik pedig oda alakul a dolog, hogy például egy csoportba, egy tanári csoportba, akár értelmiségi csoportba írnak, nem köszönnek, jó estét, jó reggelt, nem tudom, hogy teljesen műveletlen, kicsi betűvel írják. Az én 14 éves gyerekem most bekerült 500 csoportba, mert minden tanárnak van 8 csoportja, és teljesen tiszteletlenül semmi allegóriát betartva nem. Az én gyerekem veszi észre, apu, ne haragudj, kicsi betűvel kezdik a mondatot. Tehát ő veszi észre, vagy vannak olyanok, hogy írnak ki, hogy ha menjünk kirándulni egy betegség, nem tudom, akinek betegsége van a gyerekének, írja meg. Tehát tisztán ki van fejezve, hogy írja meg. És a sok funkcionális analfabéta, mert ezt kell mondjam, azt kezd írni, az én gyerekem még semmi baj, az én gyerekem. Tehát ő mit mond, hogy hova fogunk jutni ezzel, hogy jó, nagyon fejlődünk, de senki meg nem áll, és én nem is próbálok senkinek kritikálni, az én saját példám mutatja, és nem is bizonyítok, hogy működik. Nem tiltom, nem vagyok ellene, mert én tisztában vagyok, a része az életünknek. A gyerek nem a gyerek kell legyen az eszköz, az ember, hanem a telefon kell legyen az eszköz. Tehát egy tévesztik össze, és nem osztom az észt, de működik. Csak az a helyzet, hogy mindenhol már minden kocs van. A cipőfűzőt befűzni meg kell tanítani a 18 éves gyermeket, de ő már mindenhol tud mászkálni. És az a tragédia, rövid leszek, hogy nem tudom minden felületen, hogy stresszelik az ő gyermeket. Hát de miről beszélünk? Miért van rajta minden felületen egy 9 éves gyermek? Tehát én szerintem a gyökérnél van a probléma, és tényleg tisztelem az ő munkájukat, önök csak a munkájukat végzik, és ezekkel a védelmekkel. Nem kell védelmet tegyek az én gyerekem telefonjára, mert megbízok benne. Mert mikor ott volt a 7 év, ott voltam mellette, és van bizalom. És tűzbe teszem a kezemet a gyerekemnél, mert van egy olyan kapcsolat, amivel teljesen ki van alakulva. És nem kell semmi védelmet tegyek.
Igen, köszönjük.
Sok bölcsességet.
Köszönjük, Csongor. Igen, én meg még annyit teszek hozzá, engedje meg, hogy én az alig hát 10 éves múlt fiammal nap mint nap hadakozom, mert hogy jön haza az iskolából, hogy apu, már csak nekem nincs telefonom az iskolába, és én akkor hát azzal bolondítom szegénykét, hogy fiacskám, te vagy a bátor. Most azok a bátrak, akinek nincs telefonja, és ezt ő bemeri vállalni az osztálytársai előtt. Nyilván nem vagyunk fejlődés ellen, mert másik fiamnak meg van telefonja, de gyakorlatilag a kicsi fiú, az én meg az édesanyja telefonján többet használja a telefont, mint akinek van telefonja, és van korlát azon a telefonon. No tehát ilyenkor mit csináljunk azzal is, amit Csongor mondott meg?
a tudatos eszköz használat, és hogyha szoftverekről, hogyha telefonokról beszélünk, vagy mesterséges intelligenciáról, mind csak erre tudok kiukadni, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a szülő egyfelől az idejét ne váltsa ki azzal, és ezt sajnos ezt látjuk, hogy nagyon könnyű a gyereket lekötni mindenféle kütyűvel, és ebben maximálisan egyetértek, hogy ennek a hatásai azok igazából felfoghatatlanok és felbecsülhetetlenek, de mindahogy sokszor ez már bebizonyosodott, nem az eszköz önmagában a hibás, hanem az eszköznek a hibás használata. Az más tisztázta, hogy nagyon sok szoftverfejlesztő, akár social médiában is pont szeret ilyen függőségeket kiállítani, felállítani és elmélyíteni fiatalokban. Ezért vagyunk ott mi, mint szülők, társadalom, tanárok, akik egyszerű tiltás helyett az tudatos eszközhasználatot először mi kellene megtanuljuk, és utána nekik megtanítsuk. Ez nekünk is haladni kell, úgyhogy ezért mondom, hogy szerintem ez a két gondolat nem ütközik. Pont akkor tudunk fejlődni, és akkor tudjuk a fejlődést okosan csinálni, hogyha nem homokba dugjuk a fejünket, hanem folyamatosan elmondjuk nekik a veszélyeket, tanítjuk őket, hogy hogy használják, felhívjuk arra figyelmet, hogyha valaki rosszul használja. Ezek a WhatsApp-os jelenségek, ezek szerintem is borzasztóak, engem is ugyanúgy zavarnak, mint önt. És egyébként a szűrőkre visszatérve, még akkor is, hogyha maximálisan megbízunk a gyerekünkben, azért érdemes szűrőkben gondolkozni, mert például a nagyon sokat használt YouTube algoritmusa is nem tökéletes, sőt, sokszor teljesen vétlen, akár sportvideók után egy-egy olyan videót tud magától feldobni, amit a gyerekünk bár nem keresett, mégis megkapja, őt találja meg a videó, ugyan egy notification, és azok sokszor olyan tartalmak, ami nem neki való. Nem az ő hibája, nem tudja, szembe jön vele, és úgy is megnézheti, és az nem tudjuk kezelni, amennyiben nem teszünk szűrőket. Szóval a szűrők használata az nem annyira arról szól, hogy nem bízunk a gyerekünkben, hanem a szűrők használata inkább arról szól, hogy mivel látjuk, hogy a kütyüknek az a célja, hogy folyamatosan mindenhonnan különböző notification-ökkel, TikTok algoritmus, YouTube algoritmus, mindenki támad tartalommal, akkor mi azért próbáljuk meg szülőként eldönteni, hogy mi az a tartalom, ami elérheti a gyerekünket, és mi az a tartalom, ami nem érheti el a gyerekünket. És már rég nem arról van szó, hogy ő mire keres rá, hanem hogy őt mivel bombázzák kívülről.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Nagy Imecs Péter közgazdász, egy kolozsvári cégcsoport ügyvezetője volt. Hát én remélem, hogy segítettünk egy kicsit tisztában látni, és senki nem gondolja úgy, hogy bármit is ráerőszakoltunk volna bárkire, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt és kiegyensúlyozott beszélgetés volt. Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.